Velencei tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Új pódium. A New York Irodalmi Kávéház.
A kávéházi költő Zelk Zoltán írása.
A kávéházi költő, aki most önökhöz szól, ha visszanéz múltjára, nem csak gyermekkora köves udvarát, kamaszkora folyóparti lankáit, a parasztházakat és a vagongyárat látja, és nem is csak hányatott ifjúsága józsefvárosi szobáit, melyekben ágyra járóként hált nyolcad magával, hanem ifjúkora igazi otthonait, a budapesti kávéházakat is. Soha olyan biztos menedéket, mint a hajdani márványasztalok, melyekbe megkapaszkodva fölmerült, spartra mászott a szegénység örvényeiből. S az író vállalja is ezeket az ifjúkori tájakat, melyeknek a napfénye a villanylámpa, szélzúgása a ventilátorok kavarta léghúzat, fellege a cigarettafüst. Hiszen ezek alatt a fellegek alatt üldögélt, s élete nagy részében a szerkesztők szerkesztője Osváth Ernő. Itt ült Nagy Lajos, József Attila. Ezeknél a márványasztaloknál ismerkedett meg Tersánszkival, Kassákkal, Íjéssel, Gellérivel, Papkárollyal, meg annyi kávéházi íróval. Mert mi is volt akkor a magyar írók számára a kávéház? Ahogy Füst Milán írta egyszer, a fény, melynek sugárzásába menekülhettek az albérleti szobák sötétjéből. És a múlt századbeli kóborlások urbánus formája. Ahogyan Csokonai, Petőfi járta az ország városait, falvait, úgy járták később az írók Budapest kávéházait. Petőfi. De hiszen ő is kávéházi költő volt. 1848 forradalmának szülőháza a Pilvax kávéház.
Kellér Andor.
A Márvány Szobros Kávéház egy amerikai biztosítótársaság hóbortos, túlméretezett reklámötlete. A társaság építette a palotát Hausmann Alajossal. Ők rendezték be a kávéházat meghökkentésül, gazdagságuk fitoktatásául. És milyen furcsa! A világ legnagyobb és legszebb kávéháza, így írnak róla a lapok, akárcsak a Vígszínház a külvárosban startol. Hiszen még a fiatalok is városon a belvárost értik. A nagykörutat pedig csak abban az időben nyitják meg hivatalosan, nagy sietve, hogy az 1896. évre a nagy nemzeti parádéra, a millenniumra elkészüljön. Nem is olyan régen még hajózható csatornát terveztek a nagykörút helyére. A kávéházban minden valódi volt. A márvány, a korintuszi oszlop, Lotz és Magyar Mannheimer freskói és az ezüst evőeszközök is.
Heltai Jenő.
A New York sokáig pompázott, mint a város legszebb, legelőkelőbb kávéháza, újságírók, művészek, igazi és álbohémek fejedelmi palotája, amely egész nap és egész éjjel vendégeinek a rendelkezésére állt. Karzatán még borbé műhelye is volt. A nagy ablakokat nyáron elmozdították helyükről, Teraszt bokroztak a kávéház elé. Délelőttönként ott sakkoztunk. Elszánt utcai kibicek sereglettek egy sakktábla köré, beleszóltak a játékba, tippet adtak, hogyan folytassuk. Veszekedtek egymással és a játékosokkal. Egy elkeseredett kibic egyszer az én kezemből is kivette a bástyát, és fejemre könyökölve egy merész lóugrást kockáztatott meg. Nem tudtam megakadályozni, hogy helyettem végigjátsz a játszmát. El is vesztette. Mire sértődöttem, köszönés nélkül otthagyott.
Heltai Jenő reggel a kávéházban. Fekete leplét félredobva a város ébredt halk morajjal, s miként ha rajtunk mosolyogna, pirosan ránk köszönt a hajnal. Néhány bolond, poéta lélek a kávéházban üldögélünk. Való igaz, hogy csúnya élet, melyet így álmodozva élünk. Egyik se kormányozza sorsát csöndes, nyugalmas enyhe révbe. A mi hazánk egy álomország. A kávéházak szürkesége. A mi hazánk egy kerek asztal, amelyen ott gőzölög a csája, s a csüggedésben megvigasztal a sült galamb teóriája. És egyikünk sem szólna akkor, mikor a más mélázva hallgat, s hazaván szorgunk virradatkor hősei egy szomorú dalnak. Mikor az utcára kiérünk, ott kint a reggel fénye pirkad, álmatlanul aludni térünk, s előről kezdjük álmainkat.
Heltai Jenőről és Harsányi Zsoltról szól a következő anekdóta. A két író a hírnévről beszélgetett, arról, hogy melyikük a híresebb. Harsányi Zsolt elmesélte, hogy Berlinben volt, s Alfred Kerrel, a nagytekintélyű kritikussal akadt hivatalos beszélnivalója. Bemutatkozott neki is, mert azt hitte, nem tudja, kicsoda ő, sorolni kezdte műveit. Ám Kerr közbeszólt. De kérem, Herr Harsányi, én jól ismerem az ön nevét. Frau Medjaszai minden este énekel egy kedvelt dalt, Text von Harsányi, azaz írta Harsányi nos barátom, hát ez a hírnév, fejezte be a történetet Harsányi. Heltai Jenő csöndesen pipázgatva vette át a szót. Ez semmi. Én nemrégiben Londonban jártam. Sétálok egy napon az előkelő Old Bond Street-en, s egyszerre szembe jön három rendkívül elegáns gentleman. Legalábbis felsőházi tagoknak néztem őket. Amikor elhaladnak mellettem, hallom, hogy megszólal az egyik. Látjátok, ez Heltai Jenő. Magyarul, mondta.
Elmentem egyszer önhöz, édes, sok-sok ígérgetés után. Egy diszkrét célra ön kibérel egy-két szobás lakást Budán. Ó, nem voltam szerelmes önben, ettől nyugodtan alhatik, de hát nem tudtam mit csinálni, háromtól hatig, de hát nem tudtam mit csinálni, háromtól hatig. Férjem ilyenkor nincsen otthon, s a magány rossz tanácsadó. Átmentem többször is Budára, ez ugye megbocsátható. Ön oly szeriden tud sosogni, s az engem úgy elandalít. S a végén a babája lettem háromtól hatig, s a végén a babája lettem háromtól hatig. A nagy szerelmi virradatra hamar borult alkonyat, eloszlott lassanként a mábor, tűzünk lassanként lelohadt. Ritkábban mentem át Budára, na, ön is csak néha-néha hitt. S ilyenkor szörnyen untuk egymást, háromtól hatig. Ilyenkor szörnyen untuk egymást, háromtól hatig. Ma szakítottunk, hála Isten, szívem dobog, szemem ragyog, nem kell többé Budára mennem, szabad vagyok, nyugodtan nézek a jövőbe, csak egy dolog nyugtalanít, hogy mit fogok eztán csinálni háromtól hatig, hogy mit fogok eztán csinálni háromtól hatig.
Talmán Jenő, emlékek.
A New York fellendülése és első aranykora néhány kivételes tehetségű, rokonszenves ember szerencsés találkozásának köszönhető. Amint hogy maga az időpont is a tehetségek stafétaváltásának korszaka volt. A siker talán döntő tényezője, Reisz Gyula főpincér. Reisz Gyula irodalomtörténeti érdekességű, legendás alakját igazában csak egy új Kellér Andor írhatná meg.
Reisz Gyula vagyok, az otthon írók és hírlapírók köre főpincére. Harsány úr, önök hirdetés útján főpincért kerestek. Nem csak óvadékot hozok, uram, hanem olyan hírneves vendégeket is, akik úgy vonzák maguk köré a polgári közönséget, mint a boros ordó a muslincákat.
És csoda történt. A New York egyszerre szakmát kapott Reisz Gyulával, a legfejedelmibb és talán legkoldusabb szakmát, az irodalmat.
Legyen az átvedlés első jele az, hogy a kávéház saját cégjelzésű kutyanyelveket bocsát író és újságíró vendégei rendelkezésére ingyen. A raktárhelyiségben Demizson számra álljon a Müller féle finom antraszéntinta. A legkorszerűbb írókészletek tucatjaival. Tapperek gondoskodjanak róla, hogy a türelmetlen írók ne cigarettahamuval szárítsák föl tintafoltos kézirataikat.
De komolyabb dolgok is történtek az irodalmi jelleg hangsúlyozása érdekében. Harsányiék elhozatták lakásukból és elhelyezték a mai konyha bejárat helyén lévő kisebb raktárhelyiségben a 16 kötetes teljes Pallas lexikont. A munkájában elakadt író csak füttyentett, és az újságos gyerek már hozta is a mindentudó könyv hehezett kacorkötetét. Reisz Gyula ekkor az egyik tulajdonosnál, Harsányi úrnál érdeklődött.
Mi lesz a napilapokkal meg a külföldi sajtótermékekkel, főnök úr? Minden belföldi és külföldi nagylapot meg kell rendelni. A New York Times-tól a Párizsi Figaroig, vagy a Neue Zürcher Zeitungig. Legyen itt a Londoni Studio, a L'Illustration, a Siete Bör, a Simplicissimus, a Jugend, a Fliegende Blätter, még az öregasszonyoknak való Gartenlaube is.
Rendben van, Reisz úr, megrendeljük.
Köszönöm, Harsány úr. És a vidéki lapok?
Mi szükség rájuk?
Direktor úr, úgy látszik, kifelejtette a számításból, hogy Budapest lakossága a millénium óta rohamosan szaporodik. Valóságos népvándorlás indult meg vidékről, de a jó mucsaiak legtöbbjének szíve ott maradt fatornyos hazájában. Boldogok, ha hírt kaphatnak hazurról. És amit most ajánlok, az nem is kerül pénzbe. Minden vidéki lap szerkesztője halálosan büszke lesz rá, ha Európa legszebb kávéháza állandó tiszteletpéldányt kér tőle. Tessék majd megfigyelni, mi lesz ebből.
Így került föl a New York falaira a tokiói Nishi-Nishi Shimbun, az Aftenbladet és a Stockholm Tidningen társaságában valami 400 vidéki magyar lap résztáblás névjegye is. Hogy Reisz Gyula értékét, jelentőségét jobban megértsük, idézzük az 1922. május 22-éről keltezett elbocsátó levelének néhány mondatát.
Hogy Reisz Gyulának a New York kávéházban eltöltött munkásságát és annak érdemeit megfelelően méltassuk, tulajdonképpen emlékiratot kellene szerkesztenünk. A fiatal írók, hírlapírók és színészek fiúi szeretettel ragaszkodtak Reisz Gyulához. Szaktudása, ítélő ereje, publikummal való bánásmódja imponáló volt. Ő az volt a kávéházban, ami a hajós kapitánya tengeren. A New York kávéház ragyogó korszakának legszebb napjai az ő nevéhez fűződnek. Elbocsáttatását ő maga kérte, és mi fájó szívvel veszünk búcsút kitüntetésre méltó barátunktól és munkatársunktól.
Nagy Endre és Kellér Andor Gárdonyi Gézáról.
A New York kávéházban szokott volt üldögélni Gárdonyi Géza, egy félreeső asztal mellett megbújva. Egy üveg bor állt előtte, abból hörpintgetett, és hosszú szárú pipáját cívogatta. Kedvenc bora kávé helyett a Szent Julian volt, amelynek zamata egzotikusan összecsengett a verpeléti szűzdohány illatával. Az egri remete tulajdonképpen a csendből, az élet forgatagába kerülve, Itt pihent meg Pesten. Amikor ritkábban vagy sűrűbben felfeldándult az irodalmi gyűlésekre, a kiadóhoz, a Borbélyhoz, végül is mindig a New Yorkban kötött ki, és gyakran virrat meg Pipaszó mellett. A fiatalok nem merték megközelíteni, nem mertek odaülni melléje, azt hitték rátarti. Pedig csak magányos volt. Szótlanul nézte a füst mögül a világot. Böti Lászlót, a Nemzeti Színház igazgatóját már jó ideje foglalkoztatta a hatásában megkopott, elavult népszínmű felfrissítése a parasztdráma irányában. Becsülte Gárdonyi falu szeretetét, valóságos parasztalakjait, s tőle remélte a műfaj megújulását. Gárdonyi írói érzékét akkor még kevesen ismerték. Népszerűségét Göre Gábor könyvei szerezték meg, őt magát is Görének nevezték bizalmasai. Böti mondta később, hogy akkoriban még afféle mókás embernek nézték ezt a töprengő, bölcselkedő írót, az ögye mög a fene dolgait idézgették. A sokat vívódó ember éppen szakítani készült az írással, azt tervezte, hogy kivándorol Amerikába, s ott találmányából, a vízi bicikliből próbál meggazdagodni, de ha ez nem sikerül, hegedű művész lesz. Böti jól lehet tudta, hogy szentségtörés volt az akkori Nemzeti Színház színpadán a magyar parasztgatyának a gondolata is. Egyszer a New Yorkban megpendítette Gárdonyi előtt a parasztdráma ötletét.
Te Göre? Írhatnál darabot a Nemzetinek.
Darabot írjak? Hogy kell?
Tudsz te. Próbáld meg.
Nem bízom az írásomat színészre. Pedig lenne színdarab témám.
No.
Ismered a Bodrib kutyám című novellámot?
Hogy ne ismerném. Azt írnád meg darabnak?
Azt.
Írd meg.
Adsz-e nekem előre, mielőtt neki kezdenék a munkának 2000 koronát? Mert ha regényt írok, annyit kapok. Mégpedig előre. Anélkül le se ülök.
Az nehéz lesz. Keglevics intendáns úr, ilyen nagy előleget nem utalványoz még 2 darabra sem. Kemény makacs ember, nem lehet vele beszélni.
Én is kemény és makacs vagyok, nem csak a grófod.
Ezzel megszakadt a beszélgetés. Böti tanácstalan volt és elkeseredett. Minden áron pénzt kellett szereznie, hogy Gárdonyit munkára foghassa.
1000 koronát a feleségem teremtett elő. Vadonatúj, ropogós, kékhasú 1000 koronás bankó. Nagy pénz. Ha valaki ezzel fizet a kávéházban, a főpincér rendőrért szalad. Mert csak sikkasztónak lehet 1000 koronása egy darabban. A feleségem azt tanácsolja, próbáljam meg. Hát, ha talán ennyiért is megírja a darabot. Alkudjak vele.
Böti kocsiba vágta magát, és 5 perc múlva ott állt Gárdonyi Géza előtt.
Göre, itt van 1000-es. 2 nem tudtam szerezni. Nem a Nemzetitől kapott, hanem tőlem. Írd meg a darabot. Sok pénzt fogsz vele keresni, ez igazán csak szerény előleg. Írd meg a kedvemért, azért, hogy legyen parasztdarab, azért, hogy a hamis, hazug, cifrálkodó népszínműnek még az emlékét is kiírtsad. Szent a cél, hevítsen az, ha már 1000-es hiányzik. Géza, megírod?
Nem ülök le, csak ha 2000-et adsz. 1000-ért nem írok.
Böti tudta, hogy itt felesleges minden szó. Makacs, hajlíthatatlan ember Gárdonyi. Elrohant. Fel az otthonkör kártyaszobájába. Bakkara játék folyt. A játékmester kérdezte, ki akarja a bankot kivenni. 2 licitáltak.
200, 300, 400, 1000.
Összesen 1000 korona feküdt az asztalon. Osztott. A poentőr felvágta a kártyáit. 7 volt. Bőtinek egy 4-ese és egy 1-ese, azaz 5. Húzott még egy lapot a koporsóból. 3-as volt. Összesen tehát 8. A poentőr 7-ével szemben.
Nyertem. 1000 koronát. Köszönöm, uraim, a bank vonul.
Beváltotta a zsetonokat, és már is röpült vissza a New Yorkba, zsebében 2000 koronával. Gárdonyi már éppen távozni készült.
Göre! Göre, várj! Itt a pénzed!
Mondtam már az előbb, hogy 1000-ért nem.
De hisz ez 2000!
Hiszen az előbb még... Hogy szerezted a többit?
Az most mindegy. De csak írj!
Az író terminusra szállított. A darab címe a bor volt.
És az előbbi történethez tartozik talán egy anekdota is. Böti László édesanyja, Rákosi Szidi a születésnapját ünnepelte. Böti megkérdezte, mit szeretnél a születésnapodra, anyám? Szeretném, ha nem kártyáznál, kérte Rákosi Szidi. Mire a fia? Esküszöm, Egy évig nem ülök kártyaasztalhoz. S csak ugyan, ettől a naptól kezdve Bőti László egy esztendőn keresztül minden éjszaka állva kártyázott.
Lesz még a ridikülbe, meg a zsebünkbe finom dohány. Lesz még üres a markó, reggeli tartó.
Móri Zsigmond nem tartozott a kávéház jellegzetes vendégei közé, de szerette a New Yorkot.
1908. 30. éves bénember, és hónapokig nem bírok írást cselekedni, amit odaadjak a drága Elek Artúrnak, hogy vigye az ismeretlen osváternőnek. Elmúlik a nyár. Messze jártam, nagyon messze. Már a második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbeesetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Elek Artúrnak. De mindjárt el is menekültem. Tudtam, hogy napokig nem fogok bejönni a szerkesztőségbe, hogy a választ meg ne kaphassam. De nem. Másnap reggelre kész volt az újírás. Ha sorsdöntő volt az átadott kézirat, ez viszont sorsmentő volt. Az újírás kellett, hogy igazoljon az előbbiért. Elek Artúr rögtön bit másnap a Szent New Yorkba, ahol várt a főpap. Ott találkoztam először osváternővel. Sötét sarokban ült egy kávéházi márványasztal mellett, asztalán rongyos papírboríték, írásokkal tele, a körülötte lévő székeken 70 újság, angol, francia, német, egész Európa minden ifjú tehetségét számon tartotta. E célból inspekciót tartott éjjel-nappal, rossz fogaival harapva a szivart, és odaadó szemekkel falva a betűt. Hallatlan udvarias volt. Nem egy társaságbeli úriember udvariassága. Egy apa gyöngétsége, aki fogadja a megjött fiút. Nagypápa szeme volt, s már deresedett, kévékben kefélte fel haja ezüstjét, mintha ezüst termett volna magas homlokán. Nézett, és mosolygott. Soká nézett, és nem szólt. Csak megfigyelt a pápa szemén át, és valami rögtön budjant bizalom, valami együtt fakadt közös titok, valami egymásra találtak, ős ismerettsége volt azonnal jelen. Még meg sem szólalt, már megelőztem. Zsebembe nyúltam, és odaadtam az új írást. El voltam számba, hogyha a régit levágja, ezt nem kapja meg. De a lény rögtön lefegyverzett, s már a másikat, a többet, a jobbat adtam neki magamból. Fölcsillant, fölragyogott a szeme, szinte kigyúlt, s karvaj, horgas ujjakkal egy morfinista szenvedélyével vette át az új dózist, s már olvasta. Leakasztott a füléről a szemüvegét, hogy jobban lásson, s közben olvasta. Az arca feszült volt, görcsösen feszült, minden idegszál, minden izom megfeszült rajta. A szemek kidagadt, a szemüveg lencséjén túl fantasztikusan kidagadt. Vámpír szemek, kis barna karika, nagy fehér gömbök, mohó, falánk, meredt szemek. Izzadt az arcas, vibrált olykor. A túl feszült idegszálak remegtek néha arcizmain. Mint egy nagy kielégülés után lankadtan lélegzett föl, hogy befejezte. Rám nézett komolyan, élesen, és én, akinek az írását enapig mindenütt visszaadták, ugyanolyan komoly harcos vadlázzal néztem vissza rá. Levette a szemüvegét, letette az asztalra, benyúlt a zsebébe, és azt mondta kurtám: kedves barátom, engedje meg, hogy az előbbi írást kicseréljem ezzel. Elében tette a régit, és zsebre vágta az újat. A régi elbeszélés egy volt a sok közül, ami eltűnt sok írásom bozótjában. Az új, az a hét krajcár volt. Így történt.
Kevesen értették úgy az írást, mint Karinti. Ő igazán ismerte a szavak és mondatok lelkét. Kritikusnak is kiváló volt. Egy reggel meglátogatta Kosztolányit. Kezébe akadt egy könyv, egy verses kötet. Karinti anélkül, hogy a címét és a költő nevét megnézte volna, találomra kinyitotta a könyvet és olvasott belőle. Egyszer csak felkiáltott. Ki írta ezt? Valami somjó, felelte Kosztolányi. Karinti elkérte a könyvet, végigolvasta, és ott Kosztolányinál megírt egy cikket a költőről. A kritika megjelent a Nyugat Figyelőjében. A folyóirattán csak egy napja volt az utcán, s már csöngettek Karinti lakásán. Somjó Zoltán vagyok, mondta az érkező fiatalember. Ön cikket írt rólam a Nyugatban, s én ott hagytam Szegedet, ahol eddig éltem és dolgoztam. Felköltöztem Pestre. Amikor később Karinti elmondta az esetet Asher Oszkárnak, azt is hozzátette, és erre akkor fel is lehetett jönni.
Kálmán Jenő, egy éjszaka Krúdival a New Yorkban.
Egyszer régen, az első világháború előtt, éjjel két óra tájban, fáradtan betértem feketézni a félálomba ájult New York kávéházba. Komor csend fogadott. A lépteim zajától visszhangos kávéházban minden és mindenki aludni látszott. Még az a karcsú óriás is, aki a kassza barokk baldahinjával szemben, a kávés konyha bejáratánál, ezüst pesgős vödör fölött, félkönyökkel a barnás, rozsdaszín márványtalpra támaszkodva, csukott szemmel a homályba révett. Hogy álmodozásából fel ne riasszam, megilletődve próbáltam irányt váltani. De a magányos óriás anélkül, hogy szemét felnyitotta volna, jobb keze mutató ujjának fejedelmi mozdulatával rám parancsolt, hogy foglaljak helyet a kör alakú törzsasztalnál. Leereszkedtem egy székre. A kávéskonyhából kidugta ezüsttel tarkázott kefefejét Reisz Gyula, az irodalmi főpincér. Utasítást sem várva letette elém a kávét, és némán megtöltötte a bevetődő vendég számára készen tartott poharat a pomeri gyöngyöző nedvével. Így áll, mordult rám hangjában a jóindulatú barátság árnyalatával Krúdi, az óriás, és talpas poharát az enyémhez koccintva benedvesítette szép vonalú száját. Alig nyitott szemének függönye mögül figyelte, hogy iszom-e, vagy csak mímelem az ivást. Amikor látta, hogy a pohár tartalma utolsó cseppig lecsurgott szomjas gégémen, megnyugodva bólintott. Ismertem a regulát. Tudtam, hogy ilyenkor életveszélyes dolog beszélgetést kezdeményezni, és megzavarni a bűvös áramkört, amely az író és az álomvilágnak figurái között szakadatlanul zsong és muzsikál. Várni kell, amíg az éjszakai nagyúr egy látszólag odavetett, közönyösnek látszó kérdéssel önhatalmulag feloldja a varázslatot. Bikanyakának megszokott ferde tartásával bóbiskolt az óriás, míg én székemen feszengve azon tűnődtem, hogy talán illendőbb és okosabb lenne szépen Lábujjhegyen elosonni, mielőtt jóvá tehetetlenül belekeverednék egy talán harmadnapig húzódó némadáridóba. De amint félig már álló helyzetben a szökési szándék kivitelezésére került volna sor, a hajós keze félre nem érthető mozdulattal markolta meg az üveg staniolpapírba csavart nyakát. Leülni, parancsolt rám Gordonka hangján, és mintha hirtelen ráeszmélt volna a csalétekre, amivel erőszak alkalmazása nélkül is maradásra bírhat, szívmelengető mosoly telepedett a szája szegletében. Van egy versed, mormogta. Azt hiszem, Szerenáda címe. A rám szakadt váratlan boldogságtól összeszűkült a torkom. A Szerenád volt az első nyomtatásban megjelent versem. Mondd csak fel szépen, ne az egészet, javította ki magát, csak azt a részt, ahol a királylányról van szó. Már nem emlékszem rá, szó szerint rebegtem a fülem hegyéig pirosan, pedig dehogy nem emlékeztem. Mit nekem, hogy te nem vagy királylány, és én nem vagyok trubadúr, hogy a királylány csak irodás lány, s a trubadúr csak szobaúr. Megszégyenülve haraptam el a szót, Szimbád félre billent fejjel aludt, egy-egy rövidet horkantva is álmában. De amikor majdnem könnyesen elhallgattam, a hajós öklével az asztalra csapott. Mondd a végét is! És én mondtam. Mit nékem, hogy a szerenád már divatját múltas nem járja most, s hogy e nótás dalos fohászba belé csönget a villamos. Jóváhagyóan bólintott, mint egy tanár egy szerencsésen lezajlott kollokvium után. Megint csend lett. Én az imént ért megtiszteltetés boldogságával csendben ültem, és eszem ágában sem volt menekülni. Már három felé járt az idő, lassan fél négy lett. Odakint, mintha felhígított antracén tintával mázolták volna át az égboltozatot, a házak éles feketén meghúzott vonalakban váltak ki a mélykék háttérből. Krudi most valóban aludt, ferde nyakkal, szikár öklét az asztal márványlapján nyugtatva. Szinte hihetetlennek látszott, hogy ez a verekedésre termett készfej, amelynek sugaras csontrendszere kirajzolódott a barnás bőr alatt, tollforgatásra van teremtve. Ezzel a puszta ököllel verte ki tavaly az erdélyi borozóból a karddal hadakozó garázda katonatiszteket. És mintha a nagy varázsló beleálmodta volna magát a fejemben kavargó gondolatokba, egyszerre csak felhorkant. Anya vajások, honnét tudták volna, hogy verekedésben 300 év fort adhatok bárkinek ebben a városban? Káprázva néztem rá. Már gondolkodni sem szabad a jelenlétében.
Vallérom és van zsettem rajtos, mindig kótos a frizurán. Kabátom pecsétes és foltos, nem Weiner Grünbaum barra jár. Nem vagyok a parkklubnak tagja, és állandó animolén. Én rajtam mindenki láthatja, bohém vagyok, egy vén bohém, egy vén bohém. Egy hónapos lyuk a lakásom, poloskám van töménytelen, a zserbót én nem kultiválom, nem hiteleznek ott nekem. Éjjel sosem tudok aludni, kávéházban virrasztok én. Mikor mások munkába mennek, akkor fekszik a vén bohém, a vén bohém.
Az előbbi történet mesélőjéről, Kálmán Jenőről mesélünk most egy megtörtént esetet. A New Yorkban nem illett kalapban ülni. Ha valaki véletlenül megsértette ezt a szabályt, udvariasan figyelmeztették. Egyszer Zoltán, az egyik társtulajdonos, izgatottan tárgyalt a kávéházban a főpincérrel. Annyira izgatott volt, hogy megfeledkezett a szokásról, s magán hagyta a kalapját. Kálmán Jenő odament hozzá. Zoltán úr, a New Yorkban nem illik kalapot hordani. A tulaj idegesen válaszolt. Én más vagyok, én ide tartozom. Én is tartozom ide, replikázott Kálmán. Mégse teszek fel kalapot.
Molnár Ferenc, 1914. július 23. A telefonok szólnak. A kávéházban egy hosszú asztalnál az Azest egész szerkesztősége készenlétben. 11:30. Egy nagy automobil áll meg a kávéház előtt. Az újságírói asztalnál már áll mindenki. Egy úr berohan. A következő pillanatban üres a hosszú asztal. Ahogy a publikum utánuk tódul, csak azt látja, hogy valamennyien fölkapaszkodnak az automobilra, állnak benne, lógnak rajta. A gép bődül egyet, és elrohan fekete rakományával. Egy szó marad utána az utcán összeverődött tömeg közt. Háború.
Molnár Ferenc is a New York kávéházba gyökerezett. Nem csak szórakozni járt ide, sokat dolgozott is itt. Többek között itt írta az Ördög és a Lilium jó részét. Nagyon hamar a befutottak közé került. Sikert sikerre halmozott, a hírnév elkényeztette. Krúdi szerint Bródi Sándornak előbb pártfogoltja és barátja, aztán irítsége és mérge volt. A közönség szemefénye volt Molnár, de írótársaitól eltávolodott. Népszerűsége köztük megcsappant. Ezzel kapcsolatos egy anekdota.
Kezdő író volt Karinthy Frigyes, még senkit sem ismert a hírességek közül. Egyik barátja alaposan megviccelte az ugratások későbbi mesterét. Elújságolta Karinthynak, hogy Molnár Ferenc, aki akkor már ismert jó nevű író volt, meg akar ismerkedni vele. Karinthy másnap izgatottan lépett Molnár asztalához, és zavartan bemutatkozott neki. Molnár arcán egy izom sem rándult, meg monokliát elegánsan csillogtatta, és így válaszolt. Nem tudom, ön kicsoda, nem tudom, mit akar, soha nem hallottam a nevét, fogalmam sincs róla, kihez van szerencsém, miért van szerencsém, de minden esetre van szerencsém.
Új korszakot nyitott meg az 1920-as évek közepén egy új tulajdonos, Tarján Vilmos. Korának egyik legjobb újságriportere volt, ám politikai okokból, Kumbéláról írt cikke miatt végkielégítéssel távoznia kellett az Estlapoktól. Mihez kezdjen hát? Tőkét akart szerezni, új egzisztenciát teremteni. Elhatározta, hogy kártyázni és nyerni fog. Kártyáztam, mint egy aranyásó, véres komolysággal, hogy pénzt csináljak, írta egyik könyvében. Félmilliós nyereségéből vette meg három társal közösen a New Yorkot. Az új New Yorkot a konjunktúrának megfelelő luxus jellemezte. Tarján Vili, a színjáték rendezője, elemében volt. Látta-e már a New Yorkot éjjel? Tűnik fel mindenütt a reklám. A legjobb kabaré műsor, a legnépszerűbb bárzongoristák, Európa leghíresebb jazzzenekarai itt találhatók. Gasztronómiai különlegességeiről dicshimnuszokat zengenek.
A New York kávéház kártyaszobájából való a következő történet. Vadnai László, meg annyi vígjáték, kabaré jelenet, így a Hacsek és Sajó írója, nászútra indult Budapestről ifjú feleségével. Bécsben, a Hotel Saherben szálltak meg, éppen vacsoraidőben érkeztek. Átöltöztek és lementek az étterembe. Alig rendelték meg a vacsorát, amikor észrevették, egy távolabbi asztalnál magánosan üldögél Vadnai régi barátja, a neves színpadi szerző Lengyel Menyhért. Meghívták asztalukhoz. Lengyel boldog volt. Napok óta nem találkoztam ismerőssel, mennyire örülök nektek. Vidám hangulatban vacsoráztak. Az asszonyka vacsora után felállt, elbúcsúzott Lengyeltől, és azt mondta újdonsült férjének: Lacikám, én most felmegyek, kicsomagolok, átöltözöm. 20 perc múlva gyere utána. 20 perc? Kiáltott fel Lengyel Menyhért. Nagyszerű! Mióta vadászom egy kártyapartnerrel sikertelenül, ugye megengedi, hogy addig lejátszunk egy partit Lacival. Szívesen, válaszolta gyanútlanul az asszony, s felment a szobába. Lengyel és Vadnai átment a dohányzóba, és már is elkezdődött a kártyaparti. hanem a 20 perc hamar elmúlt. 30 lett belőle, aztán 40, majd 1 óra, 2. Már jó ideje elkongatták az éjfélt a Stefán templomban. Vadnai megfeledkezett a nászútról, az ifjú asszonyról. Viharos csatát vívott lengyel menyhértel. Éjfél után 2 óra lehetett, amikor megjelent Vadnainé. Fázósan húzta össze a pongyoláját, szeme vörös volt. Könnyezve szólalt meg, hangja tele szemrehányással. De Lacikám, mióta várlak? Lengyel menyhért, éppen ő következett ütésre, felnézett a kártyalapok közül, s megjegyezte elismerőleg. Ejnye, de tüzes a menyecske.
Füst Milán Tóth Árpádról.
A New Yorkban ült körötte kék füstkarikák, és vékony ujjai közt a vigasztaló barát a meleg szivar, az édes méreg, mely lassan rágta beteg tüdejét. Az egyetemi vizsgáit egyre csak halasztgatta, s a végtelen hosszú irodalmi viták betöltötték egész életét. Eljárt Osváth asztalához, elsakkozott Nagy Lajossal, eltréfálkozott velem és más közeli baráttal, végül gyalog nekivágtak a pesti hajnalban albérleti odóik felé Tersánszkival. Már ismert költő volt Pádi, így becéztük Árpádot, Adi, a fájdalomnak ifjú lantosa, Kosztolányi, a tiszta költő, a szeplőtlen művész néven illette, de egyetemi vizsgáit még mindig nem rakta le, és verseiből nem tudott megélni. Ehhez járult, hogy a hosszú New York-beli éjszakákból, mint egyik levelében panaszolta, rásokasodott a kávéházi adósság. Sok versének alaphangulatát a kávéház, a New York adta meg.
Tóth Árpád, bronzszobor a kávéházban. Setét busongó bronzszobor, ki illatos lágy könnyüködve, csendes sarokba rejtve jól, fakó tükröknél álmodol. Jó néznem bús szemöldöködre. Ma bántana a furcsa lárma, s kinevetnének a fiúk, meleg csókok és tarka kártya. Ma lásd, tudom, hogy minden hazug, s egy csendes otthoni zsalut verselnék meg áldón, vigyázva. Ma lovagolnék ünnak ködbe, korhad döngő hidakon át. Ma vizsgán búsan eltűnődve, szétszednék egy vén fuvolát. Ma szép, szelid mártír halált halnék egy szent eszméért csöndbe. Ma főmet szépen hátrahajtom, setét emlődre bronzszobor, s rémlik te is fejemre hajlón szép, bús csodákról álmodol. Tán arról épp, hogy így komoly, hervat lesz, holtan is az arcom.
A színészek többnyire nagy társaságokkal keresték fel a kávéházat, főként este, előadás után. Akadtak ugyan magányosak, közülük is a legmagányosabb, Csortos Gyula volt. Leginkább a mélyvíz valamelyik asztalánál ült. Itt fogyasztotta el híresen dús menüit, ha néha kemény volt a hús, ledobta a földre, rátaposott mondván, nehogy felszolgálják egy másik vendégnek.
Csortos később átpártolt egy másik kávéházba, a Japánba. De a róla szóló legendák tovább keringtek a New Yorkban. Egyik híres drámai szerepében, a nagy jelenetben mindig sírva fakadt a színpadon. Annyira őszinte volt a játék, amint mindig, hogy képtelen volt elleplezni a sírását. Pedig szégyelte ezt a kibudjanó őszinteséget. És az egyik estén, amikor a drámai jelenetben újra sírva fakadt, hirtelen felkapott egy tappert, egy itatós papírtartót a színpadi íróasztalról, és elkezdte itatni a könnyeit. Talán soha addig, s azután sem fedte fel magát ilyen nyíltan. Ez a tragikomikus fintor önmaga felé, ez Csortos kettőssége, különbsége és nagysága is egyben.
A szegedi szabadtéri színpadon történt. Az ember tragédiáját játszották. Csortos volt Lucifer. Joviális, nyárspolgári ördög volt. Sohasem deklamált, sohasem illusztrált. Emberi ördög volt, ezért volt remek Lucifer. A bizánci színben fekete zöld köpenyében Csortos a zárda ablaka alatt állt. Ádám szövege szerint kiáltotta szenvedélyesen: Izóra! Abban a pillanatban tízet kongatott az egyetem órája. Csortos elnyújtott hangon az Ádámot játszó színészt utánozva visszhangozta: Tíz óra!
Hazudik az álom, csodákra ne várjon, álmodozni kár, csodák ma már nem talál. Szíve sose fájjon, hiszen ami álom, hova repülés az ébredés, mesés. Valakit imádni, kéna kézbe járni, ki keletre várni, ez a boldogság. Hazudik az álom, csodákra ne várjon, csodát ma már nem talál.
Kezdő írókorában Karinti többet volt a New Yorkban, mint akkori barátságtalan lakásán. A nyugat indulása idején órákig mulattatta írótársait, és nem utolsó sorban önmagát, a kávéház barokk erkélyén sziporkázó ötleteivel. A komoly vitákat társas játékokkal tarkítják, ezeknek Karinti volt a nagymestere. Rímjátékok változatait gyártották versengve, öntötték az anagrammákat, amelyekben egy névbetűi összedobálva értelmes kifejezést alkotnak. Intarziával híres emberek neveit építették be egy-egy mondatba. Fordítva is olvasható szavakból kacagtató értelmű mondásokat gyártottak. A halandzsa nyelvet is itt a kávéházakban tanulta meg egy fiatalembertől, Lax úrtól, aki érthetetlen, bávatak hadarással össze-vissza kevert szózagyvalékával Karintit addig idegesítette, míg végül 5 korona árán sikerült tőle megszabadulnia. De ezzel a halandzsa nyelvet birtokába vette. Ő és Kosztolányi lettek főtudósai. Szellemi tornájuk eredményeire néha büszkébbek voltak, mint komoly irodalmi sikereikre.
Hol s merre jár ő, merre vetette a sors a költőtársa drága pajtásomat, Jóskát? Mert költők voltunk mi ketten, ó, igen, s még mi nők, 22 évesek. 1910-ben a New York kávéház erkén, tudjátok-e, mi volt az? Ezek a mai költők mit tudnak, ezek a szavakat, amikből verset írnak, készen kapták. Nekünk nem volt szótárunk, nem volt könyvtárunk, mint ezeknek a konzervatív, begyöpösödött futuristáknak, meg maistáknak itten. Mi a nyelvet, a költészet anyagát, a beszédet, a gondolkodás anyagát magunk teremtettük, de nem úgy ám, mint Zamenhof, aki az eszperantó új szavait mégiscsak régi fogalmak jelölésére gyártotta össze. Nekünk bizony kész fogalmaink sem voltak, miután a régieket mind elvetettük. Mi előbb a szót alkottuk, meg s rábíztuk, hogy teljék meg tartalommal. Bizony, fogalmunk sem volt róla, és megszületett a halandzsa, a világ legtisztább nyelve, mely csak szavakat ismer, s a beszélő vagy hallgató tetszésére bízza, mit gondoljon, s mit értsen a szó mögött. Mert bejött Jóska a kávéházi asztalhoz, hanyagul és előkelően, s kissé borúsan, nem köszönt, köszönni minő értelmetlen ócskaság, s a mellettem ülő, beavatatlan idegen legnagyobb megrökönyödésére azt kérdezte.
Miért nem voltál ott a jegelésen?
És én minden további nélkül tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy mi most mind a ketten hullák vagyunk, besorozva a Svetanai utcai hullakamrák celláiba, és csak az őrmester háta mögött szökünk ki néha. Tehát nyugodtan feleltem, a csavarokat át kellett stimmelni.
Persze, a negyedik felvonás végén. Mondtam, a marhának tegyen rá stemplit. Átvetted kérlek a csővizet?
Nem, össze volt folyva. Ki kellett kefélni.
Sürgönyöz a belügyminiszternek.
Ha még nem késő?
Még nem. Most szerelik fel a szájkosarat az akácfákra. Éppen arra jöttem. Különben hogy vagy?
Attól a kis kétoldali fülhallástól eltekintve elég jól.
Hadd el! Én is rossz bőrben vagyok.
Mi az?
Még nem mondtam. Vérkeringésem van 2 napja.
Ezek után a kibisz, aki eleinte olyasfélét remél, hogyha nagyon odafigyel, végre mégis rá fog jönni, miről beszélgetünk mi ketten tulajdonképpen, rendesen felállt, kicsit támolyogva, bocsánatot kért, és a fejét tapogatva, hogy ott van-e még a nyakán, sietve eltűnt. Zavartalanul átadhattuk magunkat az alkotás örömének.
Na végre, ma kuruc verset fogunk írni.
Tiszta halandzsa, vagy lehet benne szó is?
Tiszta halandzsa, műfajszerű. Diktálom. Doborza. Húj, koszma vég, húj, kereki, vagykos csuhászok, vereki, dengelegi.
Különösen jól sikerült vers volt, tele kurucos tűzzel, régies zamattal. Sajnos nem emlékszem már az egészre, csak a refrén cseng még a fülembe.
Nem ánd, nem ánd a vereszt.
Mennyi szép verset írtunk mindenféle modorban, műfajban. Csak annál az átkozott szonetnél, ami miatt szakított velem. Ennek a szonetnek is csak az elejére emlékszem, meg a végére. Finom, törékeny vers volt, kissé a francia dekadensek modorában. A címe Fájdala, és utána kezdő sorok borongós, bölcselkedő angulata.
A pő, ha engem éj ki már, de mindeg egy havődagár, mert engem éj minder bagúr, mint vélgabon a bégahúr.
Diadalmas mozdulattal nyújtotta át a két verset. Figyelmesen átnéztem, vizsgáltam, bólogattam, lelkesen kérdezte.
Rendben van?
Azt hiszem, nagyon jól sikerül, csak itt egy betűt kellene változtatni.
Hol?
Itt a végén, az utolsó sornál. Azt írtad bagul, és a végén bégahúr. Írjuk bégahúr helyett bégahull.
Minek?
Hát a rím kedvéért. Ha bagul, akkor a másik legyen bégahull. Így szebb a rím. Egyforma betűvel végződik.
Csak nem gondolod, hogy egy hitvány rímjáték miatt föláldozom az egész vers értelmét? Fúj! Mindig sejtettem, hogy számodra csak puszta formaság a költészet.
Köszönés nélkül elrohant, soha nem láttam többet.
Nevet a blitz, mert van egy vicc, beszélget 2 tehén. Hogy van tovább, a poénját elfelejtettem én. Nevet a stux, nevet a fux, nevetek én, ha te arra fogsz, hogy én normális nem vagyok ez. Nevet a stux, nevet a fux, nevetek én, ha te arra fogsz, hogy én normális nem vagyok ez.
Tersánszki Józsi Jenő, emlékeim a New Yorkból.
A New York karzatának handabandája, aminek túlzásait csak Osváth Ernő bölcsessége és vasakarata tartotta féken, csak is mulatságomra és nem álmélkodásomra szolgált. Első ott létemkor Füst Milán, Osváth kedvence viselkedett velem legkedvesebben. Ő üdvözölt első beszélyem megjelenésekor is levélben. De akivel a legjobban összepajtáskodtam első találkozásra, az Nagy Lajos volt. Legjobb barátok is maradtunk, soha köztünk semmi kocódás. Hogyan ismerkedtünk össze? Ő is, én is untuk azt a reménytelen tudálékoskodást, ami az asztalnál a fiatalok közt néha dúlt. Így szólított meg. Mondja, maga szereti a sportot? Hát nézze, feleltem. Én iskoláimon végig előtornász voltam. Az 1903-as tornaversenyen megcsináltam a nyújtón az óriáskört is. Ez valami, piccentett rá Nagy Lajos. És maga? Érdeklődtem. Én pirkózom. Vívtam már nyilvános mérkőzést is. De most figyeljem. Én unom ezt a zsivajt itten, hanem a szomszéd moziban levetítik a Johnson és Jeffries box csatáját. Nem szökik el velem innen? Meglógtunk észrevétlen. Nekem nagy élményt jelentett, ahogy a néger leüti a világbajnok angolt. Jól mulattunk, aztán visszaszivárogtunk Osváth asztalához. Önmagamról a New Yorkban. Kedélyem egyáltalán nem hajlik az érzelgősségre. Az Ószövetségben van egy átok. Maradj utolsónak azok közül, akiket szerettél. Ez az átok jutott eszembe magammal kapcsolatban. Hiszen az valóban nem érdeme senkinek, hogy majd minden kedves emberét túléli. De ha már így történik, hibáztatni sem hibáztathatja senki magát, hogy átoknak érezze sorsát. Hát ez az. A New York múltja egészen a magasztosságig szép. A magyar irodalom, sőt, a képzőművészet, sőt, a zene nagyságai népesítették be ezt a kávéházat folyamatosan. Magam részéről hiszem azt, hogy a mai kávéház is épp így válik az új nemzedék alkotásainak ihletőjévé. A levegő támogatja ebben.
Hangzott Új Pódium, a New York Irodalmi Kávéház. A műsort a New Yorktól a Hungáriáig című Corradiné Gálos Magda szerkesztette könyv alapján rádióra alkalmazta Geszti Péter. Közreműködött Bánki Zsuzsa, Bárdi György, Borbás Gabi, Földi Teri, Kaló Flórián, Kálmán György, Seres János, Szatmári István, Tomanek Nándor, Versényi László. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette. Zenéjét összeállította Takács György. A rendező munkatársa Hídvégi Lajos. Szerkesztő Gyenes György. Rendezte Gál István.
A felvétel 1981-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A sötétség mélyén Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Ötödik rész.
Húzd meg! A jobb szélsőt! Húzd meg! Húzd meg! Vigyázz! Kitartani! Most egyszerre! Egyszerre! Húzd meg! Húzd rajta! Na még! Na még! Serge! Serge! Rásd el onnan azt az őrültet! Kitartani! Kitartani! Óvatosan! A lábánál!
Fogom, Charlie! Ne üvölts! Mindjárt kiszabadulsz! Most lehet egyszerre!
Nyomás vele! Húzd meg! Ez az! Lögd a fenébe azt a majmot!
A fenébe tényleg kiemeltük.
Vérzik?
Vérzik. De kutya vaja.
Valaki menjen vele és kötözzék be.
Látszik, hogy maga új ember itt, kapitány. Azt hiszi, megtűr magán kötést. Krokodil nyálat, azt ige.
Nem érdekel, akkor fertőtlenítsék.
Na, Charlie kapitány, mi szólsz a kávés kannáthoz? Tetszik? Gondolom, fényesebbhez szokott a kapitány.
Ami volt, azzal nem foglalkozom.
Na most tetszik, vagy nem tetszik?
Azt tetszik, hogy kiemeltük. Elválik, lehet-e rajta kávét főzni, vagy sem. Minden esetre hajó formája alig van.
Alaposan megnyúzták magának, kibelezték. A feketéket elküldhetnénk pihenni.
Valaki figyeljen oda, hogy adjanak nekik rendes ételt.
Másszunk fel rá! Azt kopogtassuk végig! Mocskos lett a hacukája, kapitány.
Neked pedig a szád mocskos.
Csontszakál. Látod már ilyen sima fejet, kapitány, akár a tenyerem. Azért növeszt félméteres szakállat. Ami fönt kikopik, lent az állára tapad.
Nézzük meg előbb alulról. Végig maradták a fenéken. És hol van az a fickó, aki kormányosnak adta ki magát?
Elküldte a direktor. Elefántcsont brigáddal.
Miattam?
Na lehet. Csontot ugyan nem fognak hozni.
Ez nem tartozik ránk. És jegyezzék meg. Én a kávéskanna véget jöttem ide. Arra figyelek. Semmi másra.
Ilyen szót se hallottam mostanában. Hallgass rám, Charlie. Éjszakánként fogod hallani egy vén víziló fújtatását, trappolását. Az a rossz szokása, hogy ide jön a mi partunkra, és így csatangol élelem után. Százszor is rádurrogtattak már, föl se veszi. Ennek a vén dögnek varázsőrzi az életét.
Meg a vastag bőre.
Nem. Varázslat. Mert ez egy olyan állat. De ez az emberekre nem vonatkozik. Értesz? Itt egyetlen embernek sem védi varázs az életét. Jobb, ha ezt tőlünk tudod meg.
Haladnak, haladnak, monsieur Marlowe. Az igazgatónk nagyon elégedett a munkájukkal. Magam is rövidesen elkezdem a téglák gyártását.
Igen?
Hát kicsi elhúzódik a dolog, mert még nem találtunk töreg helyett valamilyen megfelelő tömedékanyagot. Addig a kemencék építését sem érdemes, de nem fogok a végtelenségig gyártási utasításra várni odaátról.
Mondta igazgató úr, hogy maga egyenesen az Európai Központból jött hozzánk.
Igen.
És hogy olyan közbenjárói vannak, hogy maga Dören is fogadta.
Miért fontos ez itt?
De tetesse magát. Nagyon jól tudja, hogy itt mindennek jelentősége van. Maga kiemel egy félig rohadt gőzöst, de nem ez a végső célja.
Nem is. Hajózni akarok rajta.
Nyilván, mint ahogy én sem mondtam le a téglagyártásról.
Nézze, nem tudom, hogy szólítsam.
Szólítsa nyugodtan titkárnak, mert ugyebár titkári teendőket látok el egyelőre igazgató úr mellett.
Szóval titkár úr, az Európai Központban millió kezet mozgatnak. Kék, sárga, zöld foltokon jelölik a terjeszkedést, a tevékenységet. Ahhoz képest én vagy maga nem sokat szólhatok be.
Mit ravaszkodik? Ne nézzen gyereknek. Igenis, hogy sokat számít. Maga igénybe vette a tekintélyes közbenjáróit. Azok segítségével került közénk. Az elefántcsontról is hallott talán. Meg ásványi kincsekről.
Egyébről sem hallít az ember.
Csodája? Kit ne érintene egy kinevezés valamelyik folyóparti vagy belsőbb állomásra?
Én csak azt látom, hogy sokan sürögnek, forognak. Mégis kevés elefántcsont gyűlik.
Igen, igen, ez tény. Rövidesen egy szárazföldi expedíció is elindul. Arra felé. Maga ragaszkodik a vízi úthoz?
A hajomhoz.
És Mr. Kurzhoz? Vagy talán ön nem ebbe az új bandába tartozik? Na ne tagadja. Önt is ugyanazok küldték ki, mint Kurzot.
Lehet, hogy ugyanazok.
Na látja. Várjon, mutatok magának valamit.
Víziló! Víziló!
Mindjárt megyek!
Ezt nézze meg.
Ez a bekötött szemű asszony az igazság. Akkor miért van a kezében égő fákja? Mutassa csak, még. Komor kép.
Kurz festette tavaly, amíg hajóra várt. Szerintem nem komor.
Hát, a fekete háttér meg a nő, ahogy kevés fény hull a bekötött szemű arcra.
De.
Tehetséges.
Na ugye, megszólalt uraságod.
Mondja, végül is ki ez a Kurz?
Kurz az Kurz. A belső állomás vezető.
Ahogy maga a központi állomás téglagyártója.
Nem úgy. Maga mindezt nálam jobban tudja. Elismerem, csodálatos ember, fákja vivő, a tudomány meg a haladás küldötte, meg az ördög tudja még mi minden. Visz neki fontos üzenetet, vagy nem? Csak nevessen. Nevessen. Gondolom, a saját szememnek csak hihetek.
Ön elolvassa a társaság bizalmas levelezését?
Hogy én?
Nyilvánvaló, elolvassa. Majd a Mr. Kurz lesz itt a vezérigazgató. Akkor ilyesmire nem lesz alkalma, uram.
Könyörgöm, Marló. Ne gondolja rólam, kérem. Én Mr. Kurzot csodálatos embernek tartom. Hogy is mernék gúnyolodni fölötte? Mi itt sokan valljuk, hogy szükség van az ő, hogy úgy mondjam, magasabb értelmére, átfogó rokon szemvére, tiszta szándékaira. Igazgatunk is annyira szívén viseli, hiszen éppen ezért megy majd személyesen a maga gőzösével.
Akkor mindketten ehhez tartsuk magunkat.
Igaza van. Ön rövidesen találkozik Mr. Kurzzal. Sokkal előbb, mint ahogy nekem részem lehetne ebben a szerencsében. És ezért nem szeretném, ha hamis képet alkotna magának az én legbensőbb érzelmeimről.
Hagytam, hadd beszélje ki magát ez a papíros mefisztó. Úgy éreztem, a beleböknék mutató ujjammal. Nem találnék testében semmit, legfeljebb egy kevés piszkot. Fölkelt a hold, fekete figurák ődöngtek erre-arra. Vizet locsantottak a fölsziszenő parázsra, a gőz fölfelé szállt a holdfényben. Ennyi maradt egy textíliával dugig rakott fészerből, amely még azon a délutánon égett le, mint egy dobozgyufa. A tűzoltásra összeszaladó emberek mind nagyszerűen viselkedtek, egyenként körülbelül egy liternyi vizet zúdítottak a magasra szökő lángra. Közelben egy négert ütlegeltek, azt mondták, így vagy úgy, ő okozta a tüzet, meg kell mutatni nekik. Később még láttam őt néhány napig üldögélni, nagyon betegen. Próbálta összeszedni magát, azután elment. A vadon szótlanul újra befogadta. Nekidőltem lassan gyógyuló gőzösöm oldalának. Úgy feküdt ott a lejtőn a sötétben, akár egy roppant folyami állat hullája. Nem védte varázslat. Orlikaimban éreztem az iszap, Istenemre, az ős iszap szagát. Szemem előtt az ősi vadon nyugalma, a növényzet sűrű fala, templomfalaknál magasabbra emelkedő. Csak egy homályos nyíláson át látod a nagy folyót, csillogva. Egyetlen mormoló hang nélkül áramlik széles medrében. Mindez hatalmas, várakozó, néma. Könyörgés, fenyegetés. Kik vagyunk mi, ide tévedtek, győztesek, vesztesek? Mr. Kurz, ha egyáltalában létező, nem mindegy, ördöge vagy angyal, négy lábon járó marslakó, mondaná öreg vitorlakészítőm, és ökölre menne ítéért. Én azért ilyen messzire nem. Megverekedni Mr. Kurzért, és hazudni, vagy csak nem hazudni miatta. Hadd higgye papír Mefisztóm, hogy európai befolyásaimmal segíthetek annak az ismeretlen, csodálatos embernek. Micsoda alakoskodás! Úristen, hisz nem több a nevénél. Más is festette azt a fáklyatartó alakot. Ennek a hazugságnak van iszapszaga, halálos illata, halandóság íze. Ha nem jutnék el hozzá, ha nem fognám így szorosan a kezemben, többé nem volna jogom a megvetéshez sem, amit a többiek hazudozása iránt érzek.
Igen, hagytam, hadd beszéljen, hagytam. Hadd gondoljon, amit akar a mögöttem álló hatalmakról. Miért ne? Ugyan miféle hatalmak állnak a hátam mögött? Semmik! Legfeljebb ez a nyomorúságos, vélmegcsonkított gőzös. Egyetlen támaszom, amit pöfögésre fogok kényszeríteni. Nem. Lehetetlen. Lehetetlen az emberélet bármely adott időszakának létérzetét szavakba foglalni. Lehetetlen. Maguk el tudják őt képzelni? Őszintén.
Mr. Kurzot?
Igen, őt, a univerzális lángelmét.
Nem, de magát igen, Charlie.
Na persze, hisz ismernek.
Folytassa, papír Mefisztóval vagy anék.
Az az ostoba ifjonc, még arról is hadart, hogy be kell látnom, egyetlen értelmes ember sem utasítja vissza ok nélkül feljebb valója bizalmát. Beláttam. Mit akarok még? Nem akartam más, mint néhány marék sarokszöget. Igen, sarokszöget, hogy betömhessem a lukakat, hogy befejezzem a javítást. Láda szám állt a tengerparton, szétpattant repett ládákban a sok sarokszög. De itt, ahol szükség lett volna rá, egyetlen darab sem akadt. Minden más igen, de sarokszög az nem. Kértem, hisz értelmes ember mindennek megtalálja a módját, megfeledkeztek róla. Újra kértem, hetente jöttek mentek a küldöncök postazsákokkal áruval, amelynek láttam borzadály fogta el az embert. Üveggyöngy, kalikó, tarkapamut, garasos holmi. Csak sarokszög nem érkezett. Szótlanul megálltam előttük, és úgy kértem. Mr. Kurzra hivatkoztam, hogy ő is akarná a sarokszöget. Ha Mr. Kurz tudná, hogy mennek itt a dolgok? Levélben rendeltek sarokszöget. Megjött a küldönc, nem hoztam.
Na, a fecsegő hülyének lett igaza.
Vissza is vontam magamban ezt a minősítést. Félelmetes pontossággal becsülte fel az ügyekhez szükséges időt.
De hát az ő érdekei is megkívánták volna, hogy siessenek. Kurz, az elefántcsonta, kapcsolathiány, az a hebehurgya sietős indulás.
Igen, mondtam már, hogy bohózatot játszottunk. Ami engem illet, éjszakai szálláshelyemet a kávéskanna fedélzetén rendeztem be. Megszerettem, hisz annyit robotoltam vele. Na ne, dolgozni nem szeretek. Inkább lustálkodni, vagy eltöprengeni valami.
Nincs ember, aki szeretne...
Hát én sem. Csak azt szeretem, amit a munka magában rejt, hogy lehetőséget kínál rátalálni a saját valóságomra. Tudják, az állomáson lenézték a szerelőket, csiszolatlan modoruk miatt. Én nagyon összemelegettem velük, Sörgyel meg a többiekkel. Csontszakál. Pillantása örökké nyugtalan, nemhogy jó munkás, de rajongó, műértő, özvegyember, hadgyerekkel, akiket egyik leánytestvére nevelt,
élt-halt a kölykeiért, és a világ végére szerződött el, hogy a többlet keresetéből az utolsó szantimot is hazaküldje. Képes volt lemondani a galambjairól is, már pedig odahaza megszállott tenyésztő volt. A szeme örökké a szerszámokon, az alkatrészeken. Amikor a gőzös feneke alatt az iszabban lebukva kutakodott, fölkötötte a szakállát egy különleges szakálkötővel. Nem vicc, erre a célra szerkesztette. Rossz asztalkedőből két fűre erősíthető hurokkal. Esténként kimosta, fehérre mosta, és ünnepélyesen kiteregette száradni.
Üzengetnek.
Talán meghalt egy falu főnök, és újat választottak.
Á, csodákat. Fia született. Kis fekete kölke.
Neked mindenről a családszaporulat jut eszedbe.
Tudod is, te mi az? Ezek tudják.
Majd az igazgatónk bérbe veszi őket.
Megreperáltam a feszmérőt. Holnap szerelhessük.
Jó lenne kipróbálni.
Majd, ha fit lesz a kazánat, Charlie, összehozzuk.
Majd, majd.
Akasszák fel magukat! Tehetetlen banda. Kurc már szétütött volna köztök.
Te ismerted?
Hát csak egyszer láttam. Fiatal forma volt. Másodjára meg nagy hajcihővel várták. Egész kenurajt küldött fehér csonttal. Várták Kurcot, ő meg hirtelen gondolt egyet, az visszafordult. Egymagába, egyetlen lélekvesztőn. Van versz az ipsében? Én nem szaladnék a nyomába? Azt nem.
És ha egyszerűen csak derék ember, aki kitart a munkája mellett, és tudja, hogy megbízhat a négy evezősében?
Hát biztos igazad van.
Kapitány! 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 Jó hír!
Mi az?
Megjött a küldönc a jó hírre.
Már
jön egy karaván, hoznak Szeged!
Ezt kimondta?
Benne van a postába. Hozzák a Szeged!
Szörcs! Az anyát, hallod? Lesz sarokszögünk!
Sarokszög!
Beberedd a Szegeddet! Szegezzed a Szegeddet! Hip, hip, hurrá! Víziló! Jön a szögünk!
Végül is miért ne küldhetnének Szöget? Mi az nekik?
A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Az ötödik részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Titkár, Bősze György. Serzs, György László. Szerelő, Ambrus András. Zenei munkatárs Kelemen László, szerkesztő Pap Zoltán, rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később november 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. 6. rész. Mint a holdkórosak. Szörgy még egy ideig szögdécselt a fedélzett vaslemezén, ami engem illet, ujjamat orrom oldalához nyomtam és rejtelmesen bólintgattam a négy világtáj felé. Barátunk, a szerelő, maga biztosan mondogatta, 3 hét múlva megjön a sarokszög. De nem jött meg. Helyette karaván, zűrzavar, invázió, 5 hullámban. Az Eldorado felfedező expedíció. Így nevezték magukat. Hebehurgya, mocskos kalóztársaság Szamárháton. Titoktartást fogadva, mintha nem bűzlött volna messziről, hogy valamiféle kincs harácsolása a céljuk. Nem tudom, ki pénzelte ezt a csürhét ládáikkal, holmiaikkal, állataikkal, de tény, hogy néhány nap múlva az Eldorado expedíció behatolt a türelmes vadonba. Sokkal később hallottam, hogy valamennyi szamár megdöglött, a kevésbé értékes állati lények további sorsáról semmit nem tudok. 2 hét múlva megérkezett a sarokszögünk. Szakadásig dolgoztunk. Azután vízre emeltük a kávéskannát, és nem merült el. Még alaposan megdolgoztatott bennünket.
Megint sürgetnek, de olyan hangnemben, mintha nem is én lennék az igazgató, hanem ő.
Kurz elhitette velük, hogy ő fújja a passzát.
Halkabban!
Alszalak már.
Kellemetlen, kellemetlen. Elkényeztette őket a rengeteg tiszta fehér csonttal. Most meg már követelik.
És a számlái?
Mi van velük?
Annyit küldött, nem sok hallották.
Tőle semmit, fiacskám, semmit. Orránál fogva vezeti a tanácsot, én mondom.
Alzol, Charlie.
Nem, szórakozom az urakon. Az a kérdés, mi jobb nekünk?
Egyedül van. Remélem, a klíma megteszi a...
Az se! Vel van az a rohadt vándorkupec. Lopkodja neki az ásott agyart.
Kiről beszélnek?
Egy orosz vagy lengyel. Arra velé kóborol.
Rég fel kellett volna köttetni, igazgató uram. Még akkor, amikor a mi emberünket visszazavart a kurc.
Megtörténhet.
Mi az, hogy? Igazgató úr megteheti. Mindent, amit akar.
Igaz, igaz. Egyszer majd véget vetünk a tisztességtelen versenynek.
Ezen az úton kéne dülőre vinni a...
A módszerem, fiam. Nincs szükség segítségre. Kurznak volt olyan sürgős, most meg semmi. Engem nem okolhatnak a késedelemért. Hát nem is okolnak.
Igazgató úr itt a legbiztosabb ember.
Tudják azt Európában is. A barom. Veszedelmes beszédeivel. Mit kínzott velük, és ez a barom akar igazgató lenni? A gyűjtőállomás a jobb élet útjelzője, mondhatom.
Főnök.
Hallgass!
Minden kereskedelmi központ szolgáljon emberbaráti, tanító célokat is.
Ez nem nevetséges. Nagyon is veszélyes. Főleg, hogy ennyi agyarral támasztja alá. No, de a szünet neki is árt, fiacskám. Szónoklatokkal nem érik be. Meglátjuk.
És ha nem is beteg, csak taktikázik?
Kitelik kurctól. Bár ő se látná értelmét. Nem. Betegen őrzi a gyűjtő területét. Mi pedig minden esetre visszük magunkkal a puskás zarándokainkat.
Ezekben sem bíznék. Mohó népség.
Na. Nálam lesz a muníciós láda kulcsa. Mindannyiunknak bennem kell bízniuk. Ez a jelszó, fiacskám. amíg a markadban tartod őket.
Hogy fallák föl egymást.
Most legalább tudjuk.
Mit?
Hogy miért nem hajkurázott bennünket az igazgató úr. A módszerem, fiam, kivárni, halogatni. A levegő forró volt, vastag, nehéz, lusta. Nem leltünk örömet a tündöklő napban. A folyóparton vízilovak és aligátorok sütkéreztek egymás mellett. Az ember, mint a pusztaságban vándorolt volna. Utat vesztett a folyón, minduntalan zátonyba ütközött, és addig kereste a folyóágat, míg végül is úgy érezte, mindörökre elvágták mindentől, amit ismert. Jöttek pillanatok, hogy sürgetőleg rémlett fel bennünk a múlt. Mint amikor nincs egyetlen pillanatnyi vesztegetni való időd, jöttek, igen, de nyugtalan, lármás álmok alakjában. A folyó hosszú hajlatai lakatlanul tárulkoztak föl, mozdulatlanul. Ám ez a mozdulatlan élet legkevésbé sem sugallta a békesség érzetét. Mintha kifürkészhetetlen, töprengő szándék nézett volna bennünket. Később már észre se vettem. Nem értem rá. Folyóágok után kellett leskelődnöm, rejtett zátonyok jelei után elsüllyedt köveket figyelnem, megtanultam szépen összekoccantani fogaimat, hogy ki ne ugorjon a szívem, amikor véletlenül leborotváltam valamely pokolian alattomos vénfatörs kérgét, amely kiszorította volna az életet ebből az én bádog skatúja gőzösömből, és vízbe fullasztott volna mindönket. Tűzifa után kellett nézelődnöm, hogy az év folyamán fölvághassuk a következő napi fűtéshez. Ha az embernek ilyesmikkel kell törődnie, akkor a belső igazság elrejtőzik, szerencsére. Szerencsére. Mégis a csontomban éreztem, sokszor csak sejtettem, hogy ez a moccanatlan szándék figyeli bűvész mutatványaimat. Ahogyan az önök ilyen-olyan kötéltáncos mutatványait is figyelik, barátaim, amiket... Mennyiért is? Bukfencenként fél koronáért.
Márló, próbáljon meg tisztességesen beszélni.
Hogy... Bocsánat. Azt hittem, rég alszanak.
Rosszul hitte.
Bocsássanak meg én...
Értse meg, nem sért a bizarr hasonlataival.
Igazuk van, megfeledkeztem a szívfájdalomról. Azt teszi ki a bír másik felét.
Jól van, jól van.
Ugyan, bármelyikünk képes bűvészkedni, méghozzá kitűnően, de nem bérért. Mit számít a bér, ha sikerül a mutatvány? Gondolja, hogy hagynám magam a sorstól, vállom veregetni?
Nyugalom, nyugalom, nem gondolta és nem is mondta.
Velem is megtörtént, hogy védtem valami szerencsétlen flótást. Közben éreztem a csontomban, hogy az igazság mosolyog a trükkjeimen. De azért vagyunk normális emberek, hogy ezzel szembe merjünk nézni.
Igen, normálisak, normális a hőmérsékletük, az étvágyuk kitűnő, egész éven át, nem riadnak fel éjjelente, nem üt ki a verejték.
Charlie, képtelenségeket beszél.
Akkor pakolba vele! Mit vártak tőlem?
Azt, hogy ne igyekezzék elhitetni magával, hogy a sarki entesnek meg a túlsó sarki rendőrposztnak tömi a fejét.
És az álmok, a borzongás.
Bárki tengerjárt ember el tudja képzelni, mit jelent egy tengerész számára, milyen megbocsáthatatlan bűnt. Ha állandóan súroltatja a rábízott hajó fenekét, holott annak lebegni kellene.
Végül is én nem csináltam rosszul a magam dolgát. Nem süllyesztettem el a gőzösömet első útján.
Azt a folyót se maga teremtette?
Nem. De azt se állítanám, hogy a hajó egész úton levegett volna. A huppanások szíven ütik az embert, vagy amikor vonszolódik, gázol az iszabban a hajótest, 20 emberevő pacskol körülötte, tolja, mint a bekötött szemmel vezetnének kocsit förtelmes úton. Nagyszerű fickók ezek a kannibálok, a maguk helyén. Olyan legények, akikkel lehet dolgozni, és nem ették meg egymást. Hálás vagyok nekik. Élelmül vízilóhúst hoztak magukkal. Hamar megrohadt.
És a kék meg a bíborpontok, a raktárak, átvevő helyek?
Itt-ott egy-két rogyant kaliba. Felbukkanásunkra fehér emberek rohantak elő, hadonáztak, kiáltoztak, különösek voltak. Aztán újra megindultunk a csönd felé, fák, milliószám vastag, roppant, magasban nyúló fák, és a lábuknál árral szemben mászott a kicsiny, koromtól mocskos gőzös. Végeredményben, ha kicsinyek voltunk is, csak másztunk előre. Más meg nem is akartunk. Azután a gőzvezető csövek szivárogni kezdtek, és akkor már nagyon lassan másztunk. A folyóágak úgy nyíltak, zárultak előttünk, mögöttünk, mintha az őserdő könnyedén átlépne fölöttünk, hogy eltorlaszolja a visszavezető utat. Hirtelen kirobban ordítozás. Fekete végtagok örvénye. Csattogó tenyerek tömege. Lábdobogás, lengő testek, lengő fekete testek. Forgó villogó szemek. Átok, ima, üdvözlet. Ki tudná megmondani? Fekete végtagok örvénye. Lábdobogás. Szabadság. Ezek az emberek szabadok. Emberi lények, mint mi, és szabadok. Szabad üvöltés, forgás, ugrálás. Távoli rokonaink, igen, mint mi. Együvé tartozunk, lengő testek, lengő fekete testek. Értelem van benne, amit felfoghat az ember. Igen, az emberész mindent megérthet. Teljes múltat, teljes jövendőt, igen, ezt a táncot. Örömét, hú, félelmét, hú, bánatot, alázatot, bátorságot, dühöt, igazságot, igen, az igazságot. Lehull az idő köpönyege. Csak hadd tártsák szájukat az ostobák. Hadd borzogjanak a gyávák. Aki férfi, megérti ezt a táncot. Férfi, mint azok ott a parton. Elvek itt nem segítenek. Sem szerzemények, ruhák, csilos rongyok, fegyverek. Csak a hit. A megfontolt hit. Hallom a táncot, hallom. Beismerem, de van hangom is. Enyém a szó. Üdvös e vagy sem, mindegy. Nem lehet elnémítani. Maguk talán csodálkoznak, miért nem mentem ki magam is a partra táncot járni. Hát nem mentem. Nem volt rá idő. Ólomfehérrel és gyapjú takaró csíkokkal kellett vesződnem, hogy segítsek bekötözni azokat a szivárgó gőzvezető csöveket.
Mennyi a mélység?
Kapitánynak jó. Ő mondta, az jó.
Csak tartsd be a rudat.
Ránk fognak támadni a feketéink. Alig esznek, és nem hülyék, látják, hogy nekünk van konzervünk.
A doboz ételt ugyan, meg sem mernék érinteni. Átok van rajta. Még lesz alkalom valahogy cserélni. Azért kapják a részdrótot.
Hogy hihet ebben? Ilyen hosszú út után. Sehol egy épkézláb falu vagy átvevőhely.
Nyugalom, maga nem ismeri őket. Minden hetedik napon kiosztom a fizetségüket. Nem látta, milyen szertartásosan veszik át egyenként a 9 hüvelyk részdrótot, és már halat is fogtak vele. És jól beosztják a lepényt.
Mennyire lehetünk kusztor?
30 mérföld.
Hogyan nem döglik be ez a masina? Hallja, hogy fújtat?
Maga lázas, uram. Miért nem vesz be kinint?
Már bevettem. Nem erről van
szó. Hanem?
Ön nem mondta, hogy ekkora utat...
Én egy mérfölddel sem mondtam kevesebbet. Ugyan szedje már össze magát?
Nem a mérföldek, hanem a lassúság. Alig mászunk. A gép alig működik. Többször elsodrott.
Ember, fogja be a száját. Vagy azt akarja, hogy kitetessem a parton?
Nincs joga hozzá. Nem maga a kapitány.
Én parancsolok itt mindenkinek. Szedje össze magát. Akármelyik fekete különbül tartja a rendet, mint maga. Fehér ember léttére.
Adj neki fát. Nem látod, hogy éhes?
Igen, kapitány. Gonosz szellem mindig szomjas.
Hát ügyelj, nehogy bosszút álljon dühében. Majd, ha lemegy a nap, ő is megnyugszik. Na, ezt a sebet bekötözzük. Fogd a rony végét. Vigyázz,
éget, kapitány.
Vigyázz, ne érj hozzá. Majd én. Éget. Na, most áttekerjük. Úgy van, elengedheted, rohadt cső. Úgy, és úgy. Félcolos vascsőnek így szétégni. Több a kötözék meg a tömítés rajta, mint maga a cső. Ha? Hallgass csak?
Én hallgatok, kapitán.
Jól van, ember. Ügyes voltál. Nem fog bántani a szellem. Erígy föl, fújt ki magad, aztán még fát. Fát, ide le.
Mennyi fát, kapitán?
Ötöt meg ötöt. Ide, le. Nagy fákat. Éhes vagy?
Igen, éhes. Minden falubeli ember éhes. Nincs hús.
Majd ahol a csónak partot ér, lesz hús. Hús. Meg tánc.
Horgonyt le!
Megmérték a vizet? Ki lehet gázolni?
Most mérik. Kapitány, mennyi?
Seké. Mindjárt leül a fenék.
Azért csak húzódjunk a part felé.
Kijebb nem megyek. Mit fél? Nem törik össze a deregé.
Pofa be! Kigázolunk a partra.
Puskát?
Mindenki hozzon fegyvert. És fej fölé.
Egy lélek sem mozog a parton.
Látja azt a zászló foszlányt? Jobb felé a lecsupasztott fán?
Látom.
Na, ott egy nádviskó. Térkép szerint semmiféle viskónak nincs ott helye. A társaság nem fogja törni, hogy a területén bárki illetéktelen állomást isson.
Állomásnak nem is nevezném.
Fegyvert kézbe!
Szétszóródva közelítsünk a parthoz, jobb lesz vigyázni.
És a feketéink?
A fele velünk jön. Megosztás elve, ugye bár?
Maradjunk a feketék hátában.
James, elég ebből. Ne intézkedjen, arra itt vagyok én.
Nincs joga kockáztatni az életünket.
Nyugodjon, ha nem akar egyedül éjszakázni valahol itt a parton.
Kiszállni!
Fürdünk, kapitány! Jó víz!
Hűrödj, apjaskám! Lubickoé! Ez a nagy partra szállási manőver!
A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A hatodik részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Igazgató, Horváth Gyula. Titkár, Bősze György. Serzs, György László. Zarándok, Baj Gyula. Ügynök, Szabó Otto. Fűtő, Keresztes Pál. Fekete, Ambrus András. Zenei munkatárs, Kelemen László. Szerkesztő, Pap Zoltán. Rendezte, Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1990. november 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Thank you. Kedves hallgatóink, részleteket hallanak Goethe Római elégiák című versciklusából.
Némák vagytok-e büszke kövek? No, beszéljetek utcák, szóljatok ó paloták, géniusz, alszol-e még? Mindennek van lelke, tudom szentelt falait közt Róma, csak én hozzám semmi, de semmi se szól. Hú, a fülembe kisúg majd, hol van az ablak, amelyben látom az angyali lényt, azt, aki gyújtva üdít. Még nem sejtem az útvonalat, hol járva naponta tőle, meg újra felé vesztem a drága időt, még romokat nézek most, templomokat, palotákat, megfontolt komoly úr osztja be útjait így. Elmúlik ez. Csak egyetlen templom érdekel aztán, az avatottra csupán ámor temploma vár. Egy világ maga Róma, de a szerelem tüze nélkül még a világ se világ, Róma se Róma nekem. Bánom is én, kit imádtok, jól vagyok itt valahára, válogatott urak és gyönyörű hölgy koszorú. Hogy van a bácsika, nénike, kérditek, és jön a szabvány bárgyú beszédek után szomorú szórakozás. És ti, akik gyakran dühítettetek, ó, e világnak szűk s ragyogó körei, tőletek is búcsúzom. Európán át üldözi meddő politikával örjöngő szavatok ezt a szegény utazót, Párizstól le Livornóig kergetted így egykor s Rómáig, Marlboro dallal az angol utast, s még Nápolyig is, s Szmirnába hiába vitorláz, a kikötő Marlborót zengi hajója elé. Hallanom így kellett utamon, hogy a nép sosem unja szidni örökké csak szidni királyi ligát. Most nem leltek rám e búvó helyen, amelyet ámor védve adott. A király, mert nekem ő a király, szárnyával betakar, s a dühöngő Gallia híre nem rett, tekteti még római kedvesemet. Ő sose kérdi, mi hír a világban, mert csak a férfi óhajait lesi már, akinek adta magát. Szűk fatetőkről, bércekről, vastag havazásról szól a merész idegen, s benne gyönyörködik ő. Osztja a férfi szívében gyújtott lángokat, az meg soha se félti olasz módra nehéz aranyát. Roskad az asztala most, és sűrűn váltja ruháit, s büszke finom fogaton jár operába a lány. Lány s anya északi vendégének örül, s íme barbár birtok a római test, s benne a római szív. Ó, mi lelkesüléssel tölt el a klasszikus ország, mi jól értem a múlt és a jelen szavait. Itt a tanácsot megfogadom, s naphosszat a régi írók könyveiben keresek új örömet. Éjjel azonban más tudománnyal foglal el ámor, fél tanulás mellett kétszeres így a gyönyör, s nem tanulás-e az is, míg kémlem a drága kebelnek formáit, s kezem a karcsú csípőn lesuhan. Így értem meg a márványt. Szellemem összehasonlít. Lát a tapintó kéz, látva tapintgat a szem. Így, ha nehány órát ellopna napomból a kedves, éjjeli órákkal kártalanít pazarul. S nem mindig ölelünk, olykor csevegünk is okosan, s míg ő szunnyad, ezer gondolatot szövök én. Sok versem született így édes oldala mellett, és a hegzameter ütemeit remegő ujjam az ő hátán olvasta ki. Lágyan aludt ő, s halk lélegzete míg szívemig ért, zene lett. Ámore közben a mécsre vigyázott, s római költők éjjeit álmodván vissza, magában örült. Hogyha meséled, nem tetszettél senkinek édes, mint gyerek, és fitymált, rejtegetett az anyád, s hogy növekedvén csöndbe kinyíltál, elhiszem én ezt. Kedvel idéz lelkem, mint különös gyereket. Bár formára se színre se szép a borág, ha virágzik, embert isteneket csábít a fürt, ha megért. Itt van az ősz, duruzsolgat a tűz, a kemence világít, néha kibúvik a láng, pattog a rőzserakás. Szép ez az este ma itt, még megszenesedve a tönk sem hult le, nem is roskat még a parás hamuvá, s már jön a drága leány. Láng lobban eléje, ha megjön, s átmelegült évár, ünnepi szép viadal. És kora reggel már elhagyja az ágyat a kedves, új tüzet ébresztget, lángot a hűlt hamuból. Mert ámor mindent megadott neki, gyújt a hízelgő ott, ahol épp az imént hunyt az öröm hamuvá. Jó sok hangot utálok, ám a kutyák ugatását mindennél jobban széthasogatja fülem. Mégis egy kutyazaj tölt el kényelmes örömmel, mely a szomszédból zengve, zuhogva csahol, mert ez ugatta a lányt, amikor titokba lopózott hozzám, s titkunk majd szélnek ugatta vadul. Most, hogy hallom kinn, úgy érzem, a lány közelít, vagy visszakísért az a perc. Vártam igen, s benyitott.
Részletek hangzottak el Goethe Római elégiák című versciklusából. Fordította Babits Mihály, Jánosi István, Radnóti Miklós és Vas István. Elmondta Gáti József. A felvétel 1975-ben készült, és legutóbb egy évvel később január 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló három nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi négy csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, ma délben a